A parlament döntött arról, hogy bizonyos feltételek mellett a lakossági és a vállalati ügyfelek is 2020. január 1-je után is bent maradhatnak a hitelmoratóriumban. A Magyar Bankszövetség elnöke, az Erste Bank elnök vezérigazgatója arra számít, hogy mindkét körben az ügyfelek fele harmada élhet jövőre is a hiteltörlesztés felfüggesztésének lehetőségével. Jelasics Radovánt arról is kérdeztem, hogy mekkora veszteséget eredményez a bankszektornak a kamatok szétterítése és átütemezése 2020-ban, illetve jövőre.
Szerintünk ez egy jó kompromisszumos megoldás, hogy egyrészt azok, akik fizetni szeretnék a hitelüket, ők visszatérjenek minél előbb a normál működési rendbe, viszont a védett csoportok és a törvény alapján ebből 4 lesz, nyugdíjas, gyermeket vár, illetve nevel, közfoglalkoztatott, illetve munkanélküli, hogy ezek pedig célzottan egy extra segítségben részesüljenek január 1-től. Fontos kiemelni, hogy a hiteltörlesztési moratóriumon túl a törvény új kategóriát is bevezetett, méghozzá hitelfelmondási tilalom, amelyik 180 napon keresztül fog tartani. Ez azt jelenti, hogy aki ebben az időszakban nem tudja visszafizetni a hitelét, annak a bank nem mondhatja föl a hitelét 180 napon belül, tehát egészen jövő év július 1-jéig, és mindesetre szerintem itt lesz a bankoknak is lehetőségük, hogy egy külön adósságrendező programon keresztül rendezzék az adósainak a lejárt összegét.
Hogyan kell majd az ügyfeleknek jelezniük a pénzintézeteknek, hogyha ők részt szeretnének venni továbbra is a hitelmoratóriumban?
Az ügyfelek, és most az egyszer, hál' az Istennek, időben van egy törvény, amit majd a január 1-től kell bevezetni, tehát most van időnk arra, hogy az ügyfelekkel is felvegyük a kapcsolatot. Viszont nagyon fontos tudni azt, hogy minden ügyfél, aki január 1 után nem fizet, ha csak a banknak nincsen infója annak alapján, hogy az ügyfél benne van ebben egy kategóriában, ugyanis egyes információkkal a bankszektor már rendelkezik, például babaváronál, illetve ha valaki minden kétséget kizárva biztosan nyugdíjas. Tehát még egyszer, aki nem fizet, azzal a bank fölveszi a kapcsolatot, megkérdezi, hogy azért nem fizet, mert benne van ebben a 4 kategóriába, illetve azért nem fizet, mert a körülményei megváltoztak, hogy nem tud fizetni. Hogyha nem tud fizetni, és ez az utóbbi van, akkor, amit az előbb mondtam, akkor belekerül a különböző bankoknak vannak adósságrendező programjai, ha pedig ebben a 4 kategóriában van, akkor meg mi megpróbáljuk minél egyszerűbben, tehát minimális bürokráciával tulajdonképpen akkor ezt a 6 hónapos moratóriumot, ahogy ezt a törvény is előírta, mindenképpen biztosítani.
Mire számít a Bankszövetség, hogy a jelenleg a moratóriumban lévő ügyfelek körülbelül hány százaléka fog majd benne maradni a moratóriumban? Uh-huh. Ugye lehet itt sejteni, tehát aki most nyugdíjas, hát az dönthet úgy jövőre, hogy fizet, dönthet úgy is, hogy nem fizet. Valamilyen rálátása nyilván uh-huh. már van a pénzintézeteknek erre.
Ez nagyon hálátlan feladat, ugyanis azért a számok, illetve a fertőzöttek számát illetően itt óriási változás volt az utóbbi pár hét alatt, és tényleg nagyon hálátlan erő látni, hogy pontosan milyen lesz az országban a gazdasági helyzet is január 1-től. Figyelembe véve viszont az, hogy az első moratóriumból is körülbelül lakossági ügyfeleknek a fele kijelentkezett. Mi abból indulunk ki, hogy ez a szám valószínűleg a jövő évben jelentősen csökkenni fog. Én sejtésem az, hogy körülbelül egy ilyen meg fog feleződni, vagy talán harmadára is fog visszaesni, de mondom, ez nem csak attól függ, hogy milyenek az adósok objektív körülménye, hanem nagy mértékben ugye erre nagy kihatása lesz az is, hogy mi lesz a koronavírusban a jövendőbeli lefolyása. Itt még érdemes még azt is kiemelni, ugye, hogy eddig csak a lakossági ügyfelekről beszéltem, és ugye a vállalati ügyfeleknél ez egészen másképpen fog kinézni.
Ott mire lehet számítani?
Vállalati ügyfeleknek a lakossági ügyfelekhez képest nekik aktívan be kell jelentkezniük, tehát ez azt jelenti, hogy nekik kérniük kell, és minden ügyfélnek, ez nem a törvényben van, ha legnagyobb valószínűséggel a rendeletben lesz majd, kormányrendeletben, akiknek a bevételük 20-25%-kal pontos szám még nincs meg, csökkent, azok jogosultak egy extra moratóriumra január 1-től, tehát a lakossági ügyfelekhez képest mondom, a vállalatoknak be kell jelentkezniük. Itt a részleteken még nagyon sokat kell dolgozni, de igyekszük ezt is minél előbb rendezni a felügyelettel, a pénzügyminisztériummal, hogy minél bizonyosságot kapja mindenki, hogy ki az, aki bejelentkezhet, illetve mit jelent ez pontosan ránézni január 1-től.
A vállalati ügyfeleknél meg lehet-e most azt becsülni, hogy körülbelül hányan maradnak benne a moratóriumban?
Szerintünk a vállalati ügyfeleknél ez a száma még kisebb lesz. Az MNB statisztika alapján a vállalati ügyfeleknél azoknak a száma, akik jelentkeztek, még tulajdonképpen nagyobb volt egy picikét, mint a lakossági ügyfeleknél, körülbelül a 60%-a jelentkezett ki. Szerintem itt is lesz egy harmadolás, attól is fog függeni, hogy mi lesz a koronavírusban a jövendőben lefolyása.
Okoz-e a moratórium veszteséget a bankoknak, ugye a törlesztő részletek a moratórium lejártát követően sem emelkedhetnek az újra fizető ügyfeleknél, viszont ugye a törlesztési idő meghosszabbodik. Lesz-e veszteség a pénzintézeteknél emiatt?
Biztosan, hogy okozni fog. Mint tudjuk, a moratóriumnak az első fázisa, az körülbelül 50 milliárd forintnyi veszteséget okozott a bankszektornál, figyelembe véve, hogy azokra a kamatokra, amit az ügyfelek nem fizetnek ki 2020-ban, hogy ugye arra nem lehetett még egyszer egy kamatos kamatot felszámítani, tehát kamatmentesen kapják meg az ügyfelek. Attól függően, hogy milyen mértékben lesz majd a kijelentkezők száma, illetve milyen mértékben kevesebben jelentkeznek meg a vállalati szektorba, ez a szám is alacsonyabb lesz. Ugye ez most nem 9 hónapon keresztül fog tartani, hanem csak 6 hónapon keresztül. Ezen túl a valószínűleg jelentősen csökkenni fog azoknak a száma, akik ezzel élni fognak, de és ennek megfelelően természetesen a szám is sokkal alacsonyabb lesz, tehát valószínűleg közelebb az ilyen 10-15-höz képest, amennyi az első fázisba került.
Jenosik Radovánt, a Magyar Bank Szövetség elnökét, az Erste Bank elnök vezérigazgatóját hallották. Újabb 132 milliárd forinttal növelte a héten a gazdaságvédelmi alap kiadásait a kormány, erről a Magyar Közlönyben jelent meg a tájékoztatás. A portfólió elemzője elmondta, hogy ezzel az eredetileg tervezett és áprilisban elkülönített 923 milliárd forintnak már a dupláját, vagyis több mint 2000 milliárd forintot költött el a kabinet a járvány miatti védekezésben gazdasági célokra. Csiki Gergelyt kérdeztem.
Rendszeresen hetente, két hetente megjelenik a Magyar Közlönyben egy olyan határozat, ami a gazdaságvédelmi alapot jelentős mértékben érinti. Ez a 132 milliárd forintos összeg jelentősnek tűnik. Ennél volt egyébként már nagyobb összeg is, amit elköltött ennek az alapnak a terhére. Ugye, ami a gazdasági válság, a koronavírus okozta a gazdasági válság hatásainak tompítására szolgál. Érdekes egyébként, hogy a 132 milliárd forintból 105 milliárd forint pontos célját nem ismerjük. Itt a Nemzeti Vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszteri költségvetési sorra került ez, és egyes társaságok tőkeemelésére, pótbefizetésére, beruházásaira jut majd forrás. Valószínűleg a későbbi bejelentésekből, vagy későbbi pontos közlöny határozatokból tudjuk meg, hogy mely cégeknek jutott ebből a nagy összegből.
Ugye eredetileg az alap keretösszege 923 milliárd forint volt. Mikor történt meg a túllépés, és akkor most ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag már a hiány terhére folyik a költés?
Így van, gyakorlatilag két hónap alatt kiismerült a portfólió összesítése szerint ez a 923 milliárd forintos eredeti keretösszeg, amit költségvetési átcsoportosításokból biztosított leginkább a kormány ebbe az alapba. Azóta lényegében ez a kiadási oldal költségvetés deficitét közvetlenül növeli. Most már több mint 1000 milliárd forint értékben, ugye mert 2023 milliárd forint felett jár már az összesített kiadása a gazdaságvédelmi alapnak.
Könnyen lehet, hogy ez az alap még a kiadási oldalon tovább fog növekedni, hiszen ugye az évből még van hátra jó pár hét.
Így van, várható, hogy további kiadásokat innen, egyedi kiadásokat innen valósít meg a kormány. Ugye azt tudjuk, hogy a pénzügyminisztérium az idei GDP arányos hiánycélt 7-9%-ra teszi, véletlenül ettől is függ majd a végső hiánycél értéke, hogy mennyire akar és mennyire kell a gazdaságot védeni az alapon keresztül, ezen a gazdaságvédelmi alapon keresztül költségvetési kiadásokkal.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. 4 hónapja automatikusan felszólítja a NAV azt, aki munkája vagy életkori helyzete alapján nem jogosult a térítésmentes egészségügyi ellátásra Magyarországon. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az intézmények közötti adategyeztetések során kiderült, hogy 67 ezer ember fizetési felszólítását törölni kellett. Erről és a változtatásokról Kis Péter Andrást, A NAV szóvivőjét kérdeztem.
Július 1-től mondhatjuk úgy, hogy minden automatikusan működik. Hogyha valakinek megszűnt az egészségügyi ellátása való jogosultsága, teszem azt, elveszítette az állását, vagy mondjuk befejezte az iskoláit, és nem tanult tovább, és még nem is tudott elhelyezkedni, akkor térítésmentes ellátása csak akkor jogosult, hogyha fizet maga után egészségügyi szolgáltatási járulékot. Ha valakinek megszűnt az ellátása való jogosultsága, akkor a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, röviden a NEAK, értesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt ezekről a tényekről, és adatot küld a NAV-hoz. A NAV ezeknek az adatok alapján pedig értesíti az ügyfelet, hogy mostantól csak akkor jogosult térítésmentes ellátásra, akkor vehet igénybe térítésmentesen az egészségügyi szolgáltatást, hogyha fizet maga után egészségügyi járulékot.
Megtörténhet-e egy olyan szituáció, hogy valaki a fizetési kötelezettségéről úgy kap tájékoztatást, felszólítást, hogy időközben rendelkezik TB jogviszonnyal, így nem szükséges, hogy befizesse a TB-jét?
Alapesetben nem. Egyébként olyan előfordulhat, hogy valakinek mondjuk megszűnik az ellátásra való jogosultsága, majd teszem azt hétfői lapon, erről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesül a NEAK által küldött adatokból, mi kiküldjük az adózóknak, hogy mostantól fizetni kell maguk után, éppenséggel mondjuk valaki gyorsan akár 2-3 nap alatt talált magának állást, és a következő adat az logikusan hozzánk csak adat beérkezése után tud megérkezni, tehát olyan elképzelhető, hogy valaki akkor kap mondjuk tőlünk felszólítást, amikor mondjuk aznap már rendelkezik állással, de ilyenkor mindig egyébként a jogosultsági viszonyokat azt mindig a NEAK-nál kell elintézni.
A pénzügyminisztérium kedden egy közleményt adott ki arról, hogy miként változott ez a rendszer, ugyanakkor a közleményből az is kiderült, hogy 67 ezer ember fizetési felszólítását törölni kellett, mert kiderült, hogy jogosultak voltak az ellátásra. Ez hogyan történhetett meg? Ez egy adminisztrációs hiba?
Nem, a rendszer automatizmusából adódik, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem csak akkor küld értesítést, amikor valakinek fizetnie kell, hanem akkor is küld értesítést, amikor mondjuk ez a fizetni való, a fizetési kötelezettség már nem áll fenn. Hogyha megkapjuk az adatokat, és eszerint valakinek kell fizetni, akkor mi erről az adózókat értesítjük. Utána, hogyha időközben valakinek lesz mondjuk állása, vagy mondjuk felsőoktatási intézményben tanul tovább, vagy nyugdíjas lesz, erről érkezik hozzánk még egy adat, és mi azonnal az automatizmusnak köszönhetően küldjük is ki már rögtön az értesítőket, hogy a korábban kiküldött fizetés mostantól bizonyos dátumtól már nem él, és nem kell fizetni.
Az állampolgároknak ugyanakkor javasolt az, hogy nagyon figyeljenek oda, hiszen hogyha csak pár napig nincsen munkaviszonyuk, vagy nem folytatnak mondjuk felsőoktatási tanulmányokat, átmeneti helyzet van az életükben, akkor arra pár napra is be kell fizetniük napi lebontásban a TB-jüket?
Igen, az automatizmusnak köszönhetően a NAV egyébként pont azért küld mindenkinek értesítést, hogy véletlenül se lesz senki a térítésmentes egészségügyi szolgáltatásoknak az igénybevételétől. Az egészségügyi szolgáltatási járuléknak havi összege van, ez 7710 forint idén 2020-ban, de napi lebontásban kell egyébként számolni, tehát valaki mondjuk egy hónapban 10 napig nem volt biztosított, és nem volt ingyenesen, tehát nem volt ellátásra jogosult, akkor neki azt a 10 napos összeget be kell fizetnie. Egyébként július 1-től mondhatom így is, hogy tiszta lappal indul mindenki, hiszen egy új számlaszámra kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot, és hogyha ezen a számlaszámon 2020. július 1-e után annyi tartozást halmoz fel valaki, ami megegyezik az egészségügyi szolgáltatási járuléknak a 6 havi összegével, akkor lehet érvénytelen a TAJ száma, és pont azért egyébként a NAV ezért küld ki minden olyan adózónak, aki tartozással rendelkezik már hónapok óta értesítést, hogy senki ne essen abba a hibába, esetleg a TAJ számát törli, és onnantól kezdve már térítésmentesen ne tudná igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat.
Kis Péter Andrást, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvivőjét hallották. Megjelent a Magyar Közlönyben a kormányrendelet a nyugellátások és más ellátások 2020-as kiegészítő emeléséről, amire az eredetileg tervezetnél magasabb infláció miatt van szükség. A kompenzáció mértéke 1,2% lesz, ami azt jelenti, hogy az átlag nyugdíj novemberben 142.000 forintról 143.700 forintra emelkedik, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Csiki Gergelyt kérdeztem.
2 millió feletti embernek el, nyilván azoknak, akik ingyenlátás vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. A rendelet 27 pontban sorolja fel azokat az ellátásokat, amelyekre érvényes a kiegészítés, a magasabb infláció miatti kiegészítés, ilyen az öregségi nyugdíj, az özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátásban részesülők számára, vagy a baleseti hozzátartozó nyugellátás abban részesülők számára jelent ez plusz összeget majd novemberben.
Miért pont 1,2% a kompenzáció mértéke?
Ez nem meglepő annak fényében, hogy már ismerjük több mint egy hónapja az első 8 havi nyugdíjas inflációt, és a nyugdíjszabályok úgy szólnak, hogy az első 8 havi inflációt kell összevetni az évelején megvalósult tervezett infláció mértékével megegyező nyugdíjemeléssel, és hogy az első 8 havi nyugdíjas infláció az 4% volt, az eredeti évelei januári emelés pedig 2,8%, és ennek a különbözete 1,2%, ami egyébként korábbi évekhez képest, amikor volt már ilyen, hogy alacsonyabban tervezte meg az inflációt, és ezáltal a nyugdíjemelést évelején a kormány, volt már erre példa 11-ben, 12-ben, 17-ben és 19-ben is, de talán 12-ben volt ennél egyszer nagyobb kiegészítő emelés, az volt 1,6%, most ugye 1,2%-ról van szó.
Ezt a január és október hónapokra vonatkozó emelést mikor fogják majd kifizetni?
Novemberben jutnak hozzá egyszeri összegben a január-októberi időszakra, eső plusz emeléshez. 142 000 forint körül van most az átlag nyugdíj. Egy összegben ez a 10 havi egyszeri összeg 17 000 forint lesz, valamint hogy novemberben érkezik már az emelt összegi nyugdíj. 143 700 forintra emelkedik az átlag nyugdíj 142 000 forintról. Valamint nyilván decemberben is már az emelt nyugdíj érkezik, és ne felejtsük el azt se, hogy ez az újabb jövő évi 3%-os alap nyugdíjemelés már erre a magasabb összegű alapnyugdíjra épül.
Tehát akkor az, aki ilyen ellátást kap, nyugdíjat, illetve ehhez kapcsolódó ellátást, az majd megkapja a megemelt ellátást novemberben, illetve a 8 hónapra vonatkozó kiegészítést.
Így van, idei pozíció az eredeti évelei állapotokhoz képest 20.500 forinttal javul, nyilván ez csak egy relatív javulás, ugyanis közben, ugye évközben magasabb volt az infláció, amit elszenvedtek a nyugdíjasok, tehát ez egyfajta kompenzáció is, ahogy szokta hívni a törvény is.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. Átvészelte a koronavírus járvány negatív hatásait az agrárium legtöbb szereplője, ez derült ki a Takarék Agrár Trend Index adataiból. Hollósi Dáviddal, a Takarékbank agrárüzletágának ügyvezető igazgatójával beszélgettem.
A Takarék Agrár Trend Index mutatója az elmúlt negyedévben 10%-kal javult. Ez azt jelenti, hogy 30,5 ponton áll egy 48-as skálán. Egy 35-ös érték lenne egy semleges egyensúlyi állapot, de ugye az előző negyedévhez képest egy 10%-os javulást látunk, és gyakorlatilag szinte majdnem mindegyik aliparágban tapasztaltuk.
Hogyha az egyes ágazati szereplőket nézzük, akkor mit lehet elmondani, hogy kik azok, akik az átlagnál pessimistábbak, vagy hol tapasztalható javulás esetleg?
Javulás alapvetően a tojás, szántóföldi zöldség, hajtatott zöldség, búza, napraforgó, tej vertikumokban tapasztalható, látható. Itt átlagfeletti értékekről beszélünk. Szerencsére kukorica, marhahús, gyümölcs, szőlő, bor és baromfiús ágazatban is javulást tapasztalunk az első negyedévhez képest, vagy az előző negyedévhez képest. Egyetlen egy olyan ágazat van, a sertéshús ágazat, vertikum, ahol romló kilátásokról tudunk beszámolni. A legkomolyabb oka ennek a 2020, tehát ez év szeptemberében megjelent sertéspest is a német piacon. A Németország keleti tartományaiban fedezték fel vaddisznókban ezt a betegséget. Ugye ideje, ez már Európát, főleg Kelet-Európát kerülgeti, és ugye azért egy negatív hír ez, mert abban az országban, ahol detektálják ezt a betegséget, ott exporttilalmakat vezetnek be. És ugye Németország egy nagyon komoly sertéshúst előállító és feldolgozó ország Európában, és az egyik fő piaca az a kínai távol-keleti piac volt, és emiatt egyelőre embargó van vele szemben távol-keletre. A jó hír az, hogy dolgozik azon, mint a távol-keleti, mint az európai fél, hogy az országot ne egy nagy régiónak tekintse Kína, hanem több régióra osztva és export támogatást adjon számára.
Az ágazati szereplőknek mennyire sikerült alkalmazkodniuk a pandémia okozta kihívásokhoz? Erre vonatkozóan van-e adatuk?
Önmagában a Takarék Agrár Trend Index egy ilyen adat. Ugye az index összeállításánál 70%-ban a piac véleményét veszünk figyelemben, tehát megkérdezéses, kérdőíves felméréseket végzünk, és ez mivel a bizalmi index, hogy hogyan látja a termelő a saját helyzetét, ugye elmondtam, hogy itt mindenhol szinte növekedést tapasztaltunk. Ez arra enged következtetni, hogy a mezőgazdaság az első tavaszi sok után stabilizálódott, és egy normál mezőgazdasági évről számolhatunk be, ahol természetesen azért vannak sertéspest és baromfi-influenza, gyümölcs termesztés esetében fagykárok, amikről be tudunk számolni, de alapvetően azt gondolom, hogy a mezőgazdaság szépen átvészelte a helyzetet, és egy abszolút normális termelési évről számolhatunk be.
Hollósi Dávidot, a Takarékbank agrárüzletágának ügyvezető igazgatóját hallották.